Mihez hasonlítjuk az Isten országát? Milyen az Isten országa? Márk evangéliumának a 4. részéből a 30. verset olvasnám fel. Jézus majd így folytatta, mihez hasonlítjuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, ha nem ütnek le, akkor folytatom. Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan ágakat hoz, hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Ez az alapige, de mielőtt elkezdeném, még vissza utalnék Márk evangéliumának az első részében a 15. vershez, ami így szól, hogy Jézus, amikor prédikálni kezdett, így hirdette az evangéliumot, betelt az idő, és elközelített már Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Tehát Jézus Isten akaratából meghirdette Isten országát, azaz Isten királyi uralmát az emberek világa felett. Földrajzilag nem körülhatárolható terület ez, egy természetfeletti ország, ami héber és görög nyelvű szövegekben a királynak az uralmát jelenti. Elsősorban magyar nyelvben is megvolt ez, a nagy birtokokat még 50 évvel ezelőtt is uradalomnak nevezték a magyar nyelvben is. Tehát elsősorban egy személynek a hatalmát jelenti, ami a világban különböző korokban különféleképpen mutatkozik meg. Például azt mondja Pál a Római Levél 14. rész 17. versében, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ezt úgy is érthetjük, hogy akár egy ember is lehet az Isten királyi uralma alatt. És akkor annak az embernek az életében benne vannak ezek a jelek. Az igazság, a békesség és az öröm. Ha rendszerben gondolkodunk, mivel királyi uralomról van szó, akkor az Isten országa egy hierarchikus rendszer, tehát az örökké való, akié minden hatalom, ezt a hatalmát megosztja általa kiválasztott személyekkel, ingyen, kegyelemből, hit által, ha úgy akarja. De milyen az Isten szerinti ország? Jézus nem talált az emberi társadalmakban semmi hozzá hasonlót, amivel összemérhette volna. Mert Isten országa minden emberi beavatkozástól független. Mihez hasonlítjuk Isten országát, kérdezte Jézus, vagy milyen példával példázzuk? És ezzel a nagyon egyszerű mustármag történettel magyarázza el tanítványainak. Tulajdonképpen a zöldségfélék családjába tartozó és a fajtája beli növények között a legkisebb magú mustárnak a magjából hogyan válik átlépve a saját határait, fává. A legkisebb, mind a növények között a legkisebb magvú növény. Követői valószínűleg jól ismerték ezt a növényt, én csak tubusban láttam eddig mustárt, de a növekedésben mindannyian hiszünk. Mert ismerünk hasonló növényeket, én Magyarországon a ricinus jut mindig eszembe erről az apró magvú növényről, de nem ez a lényeg. Tehát Jézus azt a tényt hangsúlyozza, hogy a nagy fa kezdetben egészen kicsi mag volt. Így van ez az Isten országával is. Ellenyészően kicsi emberi közösséggel kezdődik a Földön, és csak a végső kiteljesedése mutatja olyannak, amilyenben mi most is hiszünk, mindennél nagyobbnak, és mindenhez viszonyítva egészen másnak. Azt hangsúlyozza Jézus, az, ami egy napon a minden átható valóság lesz, az most még egy egészen jelentéktelen kezdet. Márk azt írja, hogy sok példázatot mondott tanítványainak Isten országáról Jézus, de csak néhányat írnak le, a legjellegzetesebbeket, hát ilyen a hústermak példázaton kívül a magvető, a búza és a konkoly példázata is. De felvetődik az a kérdés, hogy miért nem hisznek Jézusnak. Ahogy az Márk első részében olvashattuk, mert még csak elközelített a nagy szétválasztás ideje, mert az Isten országa parányi kezdetként van még jelen. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lesz egyszer hatalmas valóságá. Ez a valóság az elején lehet olyan kicsi, szinte észrevehetetlen, mint amilyen semmiségnek látszik a mustármag. Ezért nem esünk kétségbe, ha időnként alig észrevehetőek vagyunk a világban. Ha lebecsülik társadalmi szerepünket, ha nem kérik ki a véleményünket, és nem számítanak a tanácsainkra. Ilyen az Isten országa. Kicsi kezdet, ahogy visszatérnék most én is az imádságra, ez a szakasza így hangzik: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy itt a földön is. Jézus szerint tehát Isten országának itt a földön kell eljönnie, és akaratának itt a földön kell érvényesülnie. A mennyekben erre nincs is szükség, hiszen ott minden eleve úgy van. Isten országa köztetek van, írja Lukács is a 17.21-ben. Bennünk kezdődik, mondta Jézus, bennünk fejlődik, köztünk bontakozik ki. Ő azt tanítja, hogy Isten, ami mennyei atyánk, minden embert boldoggá akar tenni. Nem akarja szétválasztani a földi életet és az örök életet. Talán ezért is teremtette ilyen csodálatosra, ennyire szerethetővé nekünk ezt a földi világot. Elnézést kérek a szubjektív érzelmekért, de számomra rég nem látott szépségű volt ez az idei tavasz. Hosszan tartott, csupa virág volt, és a nyár is hihetetlenül gazdag termést hozott. Az élettől duzzadó fák most is roskadoznak a gyümölcstől, óriási napraforgókat láttunk most, idejövet is, gyönyörű kukoricát az utak mentén, a határba, a városok kertjeiben. Régen arra gondoltam, ha ilyen csodálatos ez a világ, ahol jövevények vagyunk, milyen lehet az a másik? De az Úr lassan felszedi emberi életünk rejtélyeit, igen, Isten országa bennünk van. Boldoggá akar tenni bennünket, itt a földön, és aki meglátja, boldog. Természetesen tudjuk, hogy nem olyan egyszerű ennek a felfogása. Jézus kortársai sem értették őt mindig kristálytisztán, hiszen akkor nem kérdezgették volna egymástól, hogy nem az Ács fia ez? Anyja nem a Mária? Testvérei Jakab, József, Simon, Judás? És a nővérei, ugye? Azok is itt élnek közöttünk. Hát akkor honnan vette mindezt? És megbotránkoztak benne. Visszatérve Isten országára, milyen értékrend van Isten országában? Jézus szavaiból arra következtethetünk, hogy Isten országában egészen más értékrend van érvényben, mint amilyen jelenleg a mi világunkat jellemzi. Nem az a kicsi, lapos, aranyból vagy ezüstből készült fém, amit pénznek hívnak, nem az az Isten, amit ebben a világban legtöbben imádnak persze. Isten országában nincs gazdasági válság, nincs hatalmi harc, nincsenek politikusok, egészen más jelent az érték és az értéktelen. Nem úgy van, mint a világi hatalmakban, akik mindig is szemben álltak az Isten országával, az ókortól tudjuk, hogy az uralkodóik nem voltak képesek felfogni Isten hatalmát, Isten nagyságát, addig, amíg meg nem mutatta nekik. De a fáraóra gondolunk Egyiptomba, vagy ahogyan István említette, Babilónia királyának szembefordulására, vagy a római uralomra, ahol az Úrral szemben, ugye a tulajdonképpen a hatalmi konfliktus áldozata volt Jézus is. Mert a földi országok törvényei mindenkor az uralkodó hatalom érdekeit szolgálják ki, és az erőviszonyaiknak megfelelően működnek. De csak az képes Isten országát, ezt a csodálatos országot megszeretni, aki ezt az új értékrendet megismeri. És ha megismerte, akkor mindent elkövet annak érdekében, hogy megszerezhesse. Tehát ezért van nagyon nagy jelentősége a megismerésnek. Egy profán példát mondanék még, pontosan tudjuk, hogy a reklám szakemberek milyen sok energiát fektetnek abba, hogy egy terméket megismertessenek az emberekkel. Például a televízió nézők, ha egyszer megértik az eladandó termék lényegét, akkor mindent megtesznek azért, hogy megszerezzék azt a földi kincset. Tehát ki az Isten országa? Föltesszük a kérdést magunknak. Jézus a versengő tanítványának azt mondta, aki az első akar lenni, az legyen a legutolsó is, és mindenkinek a szolgája. Példaképpen állítja a tanítványai elé a gyerekeket, ilyenek legyetek. Milyenek a gyerekek? Tudnak őszintén ragaszkodni, tiszta szívvel hinni, feltétel nélkül megbízni a felnőttekben. De van egy másik szimbolikus jelentése is ennek a gondolatnak. A gyermek a legkisebb a családba, mégis ő a legelső. A szülők szemefénye, akikről álhottatosan gondoskodnak, és így is kell látni a legkisebbeket. A tanítványok még nem értették meg, hogy újra kell rangsorolni minden értéket. Jézus új mértéket állít fel, új utat nyit a szívekben a kicsik és a gyengék előtt. Mindazok tagja lehetnek Isten országának Jézus által, Jézus jelenlétébe, akik, mint a kisgyerekek, engedik, hogy átölelje őket az Úr, az ölébe ültesse és megáldja. Ha megvan bennünk a feltétel nélküli bizalom, az őszinte hit, a tiszta szeretet, akkor alkalmasak leszünk Isten országára. Nagyon különös világ ez. Bennünk van Isten országa, mégis vele együtt él bennünk az önzésünk, rosszaságunk, a félelmünk. Az Úr Jézus példát adokban szól róla, mert csak a részleteit lehet ezeknek szavakba önteni. Még nem értjük meg teljességgel, hogy milyen szabályok vannak és milyen törvényeik. Köszönöm szépen. Csak annyit ismerünk belőle, amennyit az Úr Jézus közel hoz hozzánk. Mi is nagyon különlegesek vagyunk, nagyon különleges teremtmények. Van bennünk valami, amit nem értünk. Ez az isteni lélek és a benne formálódó Isten országa. És én és önök, mindegyikünk külön-külön egy titok. És már a puszta létezésünkkel is azt hirdetjük, hogy a nem látható világ, hogy nem a látható világ a teljes valóság. A teljes valóság nem látható. Lelkünk és emlékezetünk hirdeti azt az Istent, aki a külső és belső világunkat úgy teremtette meg, hogy mi nem tudjuk megmagyarázni. Csak tudósítani vagyunk képesek arról, hogy mi működik bennünk. Maradjon az Úr szava örökös jómag közöttünk, példázata biztató legyen és munkálkodjon az életünkben. Amen.